Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Klamba Viktória, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere. Témánk a globális minimumadó. Ez az adó 2024-től érdemben érinti a multinacionális vállalatcsoportok magyarországi tagjait is, de elevenítsük fel pontosan azt, hogy mi a szabályozás célja.
A globális minimumadó szabályozás célja az, hogy minden 750 millió eurót meghaladó árbevételű cégcsoport adóterhelése elérje legalább a 15%-ot minden egyes olyan országban, ahol működik, tehát ez egyfajta adókiegyenlítés a különböző országok között a nagy multinacionális cégek kapcsán.
Milyen feladatok merültek fel a hazai cégek számára, azok számára, akik érintettek azóta, hogy ugye ez az adó nem vonatkozik rájuk is?
A legelső konkrét feladat az tavaly évvégén jelentkezett, amikor egy előzetes bejelentést kellett benyújtani a minden olyan cégcsoport magyarországi tagjának, a Magyar Adóhatósághoz, amelyik ez alá a globális minimumadó szabályozás alá esik. Ebben a bejelentésben nem kellett még megadni konkrét adatokat, egyszerűen azt kellett jelölnünk, hogy aláesünk ez alá a szabályozás alá, vagy sem. Aki ezt nem tette meg, ezt minél előbb célszerű természetesen pótolni, hogy elkerüljük a lehetséges negatív következményeket. A bejelentést követően a következő globális minimumadóhoz kapcsolódó feladat az tulajdonképpen annak megállapítása, hogy a 2024-es év tekintetében kell-e globális minimumadóval számolnunk, kell-e könyvelnünk globális minimumadót a 24-es év kapcsán, hogy ennek be kell-e kerülnie ugye a beszámolóba, és be kell-e kerülni nyilvánvalóan a könyvelésbe. Ahhoz praktikusan, hogy ezt meg tudjuk tenni, a különféle számításokat és elemzéseket már 2025-5.31 előtt meg kellett tennünk, ahhoz, hogy a beszámolóig ezeket a feladatokat meg tudjuk tenni. Ehhez meg kellett nézni azt, hogy egyébként valamilyen mentességi szabály alkalmazható-e, ha pedig nem, akkor ki kellett kalkulálnunk ezt a kiegészítő adót. A következő feladatok, amik még előttünk állnak, az egyrészt a majd a globális minimumadó előlegbevallás, ez a 24-es év tekintetében idén november 20-ára fog esni, naptári éves adózók esetében, míg a végleges globális minimumadó bevallásnak a benyújtása, az pedig 2026.30 lesz.
Ezek az említett dátumok és feladatok azok, amelyek idén az új rendszerhez kapcsolódóan a legtöbb feladatot jelentik a cégek számára, hogyha a bejelentési, számítási és kiegészítő adófizetési kötelezettségeket nézzük?
Igen, ezek a főbb feladatok. Az fontos, hogy ezek a dátumok, amiket elmondtam, ezek azokra az adózókra vonatkoznak, akiknek az üzleti évvel, naptári évvel megegyezik. Akiknek eltolt üzleti évük van, ott természetesen megfelelően tolódnak ezek a határidők is.
Hogyha már eltérő üzleti évről beszélünk, akkor mi a teendője az anyavállalatnak és a lányvállalatnak a globális minimumadó bejelentés során, hogyha valóban ez a helyzet fennáll, tehát hogy eltérő üzleti év alapján könyvelnek?
A bejelentési kötelezettség, amit az előbb említettek szerint december 31-ig kellett megtenni az előző év vonatkozásában, ez az adóhatóságnak az értelmezése alapján a belföldi csoporttagnak az adóévéhez kapcsolódik, tehát a belföldi csoporttag adókötelezettségével érintett adóévhez kapcsolódóan kell ezt a bejelentési kötelezettséget megtennünk.
Milyen típusú csekélyösszegű mentességek léteznek a globális minimumadó rendszerében?
Számos mentesség létezik, ezek közül a csekélyösszegi úgynevezett de minimis mentességek közül is kettőt tudunk megkülönböztetni. Az egyik az egy átmeneti mentesség, a másik pedig egy úgynevezett állandó mentesség. Az átmeneti mentesség az 3 évre vehető igénybe, méghozzá akkor, hogyha a cégcsoport által készített országonkénti jelentés alapján az adóévi összes bevétel a magyar társaságok vonatkozásában kisebb, mint 10 millió euró, és az adózás előtti eredményük pedig kisebb, mint 1 millió euró. Tehát ezt a magyarországi cégek vonatkozásában kell nézni, méghozzá az adott év számai alapján. Ezzel szemben az úgynevezett állandó csekélyösszegű vagy de minimis kizárás az 3 év átlagában vizsgálandó. Itt az összes magyar csoporttag átlagos bevételét és átlagos nyerességét kell figyelni. Itt is ez a 10 millió eurós és 1 millió eurós limit van, viszont ezt itt 3 év átlagában kell kalkulálnunk. Ha bármelyik ilyen de minimis mentességnek megfelelünk, akkor az adó évre vonatkozóan a kiegészítő adónkat nullának tudjuk tekinteni, tehát praktikusan nem keletkezik fizetési kötelezettségünk.
Mindez egyben azt jelenti, hogy ezeket a bizonyos de minimis mentességeket csak az átmeneti években lehet alkalmazni?
Az átmeneti de minimis mentességet, amit a CBC jelentés alapján vizsgálunk, azt igen, ezzel szemben magát ezt az állandó mentességet, ezt nem, ez nincsen így évhez kötve.
A tényleges adómérték kiszámításánál Magyarországon figyelembe vehető a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék is, hiszen ugye ezeket a cégeknek fizetniük kell.
Itt nagyon fontos az, hogy a köztudatban elterjedt az, hogy itt Magyarországon a helyi iparűzési adó meg az innovációs járulék, az ugyanúgy elfogadott adónak minősül a globális minimumadó szempontjából, mint a társasági adó. És ez a tényleges adókalkulációjának, tehát adókalkulációkor, az adófizetési kötelezettség kiszámításakor valóban így van, hogy ezeket az adókat is figyelembe lehet venni. Ugyanakkor, amikor azért számolunk egy tényleges adómértéket, mert valamelyik mentességet akarjuk meghatározni, ugye ezekből az országonkénti jelentésen alapuló mentességekből, az előbb említettük már ugye a de minimis mentességet, de van egy úgynevezett EPR, egyszerűsített tényleges adómérték szerinti mentesség is. Ahhoz, hogy ezt a mentességet számoljuk, tulajdonképpen ki kell számolnunk a tényleges adómértéket egy egyszerűsített módon. Na most ennél a számításnál viszont sajnos nem lehet figyelembe venni az iparűzési adót és az innovációs járulékot, mert itt úgy szól a jogszabály, hogy csak és kizárólag a jövedelemadót lehet figyelembe venni, ami ugye itt Magyarországon a magyar számviteli szabályok alapján csak a társasági adó és az úgynevezett Robin Hood adó azoknál a cégeknél, akik ennek alanyai, tehát a HIPA és az innovációs járulék nem. Fontos azonban, hogyha valamelyik cég nem a magyar beszámolási standardokat alkalmazza, hanem mondjuk IFRS alapú könyvelést vezet, ott elképzelhető ettől eltérő értelmezés is, mert IFRS-ben van olyan, hogy egyébként például a helyi iparűzési adót azt jövedelemadónak mutatják ki.
Mennyire vannak ezzel tisztában a cégek, tehát hogy mi az, ami beszámítható a globális minimumadó esetén, és mi az, ami nem?
Nagyon eltérő az egyes cégeknek a felkészültsége. Tehát vannak olyan nagy cégcsoportok, ahol az anyavállalat már igencsak előre haladott állapotban jár ezeknek a szabályoknak az értelmezésében, és éppen ezért a magyar leányvállalatok is viszonylag felkészültek, de vannak olyan egészen nagy vállalatcsoportok is, ahol azt tapasztaljuk, hogy alap összefüggésekkel sincsenek tisztában. Éppen ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ezeket az ilyen praktikusságokat, amiket fontos tudni, mert adott esetben egy egész évre vonatkozó mentességet el lehet bukni azzal, hogy helytelenül számolunk, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet.
Milyen adatok szükségesek az átmeneti mentességi tesztek elvégzéséhez?
Az átmeneti mentesség, ez az úgynevezett CBC alapú mentesség, ahogy korábban is mondtam, ez a cégcsoport által készítendő CBC jelentés, vagy országonkénti jelentésen alapszik. Ennek az egész átmeneti mentességnek az a célja, hogy egyfajta könnyebbséget hozzanak az adózóknak, méghozzá azzal, hogy Nem kell 1000 országból, meg több cégtől összegyűjteni a különféle információkat, hanem egyszerűen azok, amik benne vannak a végső anyavállalat által elkészítendő CBC jelentésben, azokat onnan könnyen kiszedve meg tudjuk határozni a különféle mentességeknek az alkalmazhatóságát. És ez egyébként így valóban nagyon jól is hangzik, és valóban nagyon egyszerű ezeknek a mentességeknek a vizsgálata, feltéve persze, hogy ezek a jelentések rendelkezésre állnak. A probléma gyakorlatban az, hogy a legtöbb országban ezeknek a CBC jelentéseknek az elkészítése, ez az adott évet követő év végére esik, vagy bizonyos helyeken még későbbre. Tehát például a 2024-es év tekintetében még nem állnak rendelkezésre a CBC jelentések, tehát magyarán nekünk, amikor mondjuk ahhoz, hogy egy magyar cég a 24-es beszámolójába el tudja dönteni, hogy kell neki kiegészítő adót könyvelni és fizetni, vagy pedig élhet valamilyen mentességgel, ahhoz már tudnia kéne, hogy milyen adatok szerepelnek ebben a CBC jelentésben, de ez a CBC jelentés még nem áll rendelkezésre. Ezt a problémát úgy lehet áthidalni, hogy praktikusan azokból az adatokból indulunk ki, vagy azokból az adatokból célszerű kiindulni, amik majd a végső CBC jelentésnek az alapjául fognak szolgálni. Tehát ez most leegyszerűsítve a legtöbb esetben az adott magyar cégnek a magyar beszámolójához kapcsolódó főkönyv. Aztán itt persze rengetegféle olyan gyakorlati kérdés merülhet fel majd a későbbiekben, hogy mi van akkor, hogyha bizonyos számokat, mutatókat a CBC jelentés mégis máshogy tartalmaz, mint a beszámoló.
Mennyire segítenek informatikai programok az ilyen tesztek, mentességi vizsgálatok, mentességi tesztek lefuttatásában, vagy mennyire szükséges ehhez egy adótanácsadó, tehát az emberi erőforrás?
Mivel ez egy új szabályozás, nem adtunk még be bevallást, még nem is állnak rendelkezésre például itt Magyarországon a bevallások, amiket majd be kell adni. Ezen a ponton nagyon nehéz a manualitást kiküszöbölni, mert egyszerűen vannak olyan szabályok, olyan számítások, amiknél kérdések vannak még függőben, hogy egyáltalán milyen adatot célszerű itt vagy ott figyelembe venni. Tehát ezekben az első években én azt gondolom, hogy az adótanácsadónak a bevonása és a manuális segítsége és a rendszernek a felépítése az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Amennyiben majd ez az egész rendszer kikristályosodik, kitisztázódnak azok a nyitott kérdések, amik most még függőben vannak, akkor lehet ezeket a folyamatokat automatizálni bizonyos szempontból. De én azt gondolom, hogy az ilyen komplex feladatoknál a manuális manualitás és az emberi gondolkodás az mindig része kell, hogy legyen ennek a folyamatnak.
Melyek lehetnek a leggyakoribb hibázási pontok vagy lehetőségek?
Amit mi látunk, az, hogy nagyon sok esetben a külföldi tulajdonosok, külföldi anyavállalatok, vagy köztes anyavállalatok rendelkeznek egyfajta általános rálátással erre a globális nyomadó szabályozásra. Adott esetben rendelkeznek ők kinti jogértelmezéssel, és azt gondolják, hogy ezt akkor minden ország azonos módon értelmezi, mindent azonos módon kell kezelni, és sokszor találkozunk olyannal, hogy a külföldi tulajdonosok adnak egy kész kalkulációt, egy kész megoldást a magyar lányvállalatoknak azzal, hogy ezzel le is tudták ők igazából a magyar adókötelezettséget, viszont ezek a külföldiek által készített kalkulációk, elemzések, ezek nagyon sokszor nincsenek összhangban sem a magyar értelmezéssel, nincsenek összhangban például a magyar számviteli szabályokkal, tehát ők mondjuk kiindulnak egy US GAAP-ből, kiindulnak egy IFRS-ből, egy IFRS szerint értelmezésből, és ez egyszerűen nem feleltethető meg annak, ami a magyar lányvállalat könyveiben ténylegesen szerepel, tehát hogy ezt egy nagyon nagy kockázatnak látjuk, amikor egyszerűen ráhagyjuk az anyavállalatra, hogy ők a kinti értelmezésük szerint ítéljék meg a magyar adókötelezettségeket.
Mit tehet egy cég, hogyha nem biztos a globális minimumadó kötelezettségeiben?
Itt az egyik legfontosabb az az, hogy egy napra kész ismeretünk legyen, nem csak a magyar jogszabályok kapcsán, hanem egyébként az OECD szabályok tekintetében is, ugyanis sok esetben az OECD szabályokhoz tudunk visszanyúlni, és azoknak a magyarázatait tudjuk beépíteni a magyar adókötelezettségünk során az elemzésünkbe. Viszont ez az ismeretanyag, ez hatalmas. És az a tapasztalat, hogy általában tehát nagyon kevés olyan cég van, ahol van kapacitás és erőforrás arra, hogy egy kollégát tényleg olyan részleteibe kiképezzenek ezeknek a szabályoknak az ismeretel és alkalmazására, amennyire kéne. Éppen ezért marad a gyakorlatban az, hogy külön globális minimumadóra specializálódott tanácsadókhoz lehet fordulni, vannak külön olyan nagy könyvvizsgáló cégeknél is olyan könyvvizsgálók, akik teljesen felkészültek most már ezzel az adókötelezettséggel kapcsolatban. Tehát célszerű igenis mindig megfelelő szakembert megkeresni.
Azt nagyjából tudjuk, hogy a globális minimumadóval hány hazai cég érintett?
A legutolsó információ, ami hozzám eljutott, az ilyen 3-4 ezer cég lehet körülbelül.
A beszélgetésünk elején sok szót ejtettünk arról, hogy a globális minimumadó bevezetése kikre vonatkozik pontosan, illetve hogy mekkora az adóterhelés ezzel kapcsolatosan, de alapvetően mi ennek az adónemnek a célja, tehát mit szeretett volna a jogalkotó elérni?
A globális minimumadóval tulajdonképpen újra tudjuk osztani, vagy újra tudják az országok egymás között osztani az adóbevételeket. Ennek a szabályozásnak a célja az az, hogy attól függjön a ténylegesen befizetett adó összege, hogy melyik országban fizet adót egy adott csoport. Tehát például ugye Magyarországon 9% a társasági adó. Ha ugyanazt a tevékenységet, amit itt Magyarországon végez valaki, nem itt, hanem mondjuk egy 20%-os társasági adóval rendelkező országban végzi, akkor ugyanarra a tevékenységre abban az országban egy sokkal magasabb adóterhet kell megfizetnie, és ezzel a globális szabályrendszerrel tulajdonképpen azt próbálják elérni nemzetközi szinten az országok, hogy ne legyen olyan ország, ahova csak és kizárólag azért megyünk, mert hogy alacsony az adókulcs, hanem ezt a 15%-ot, ami az egységesen megállapított minimális adószint, ezt mindenhol be kelljen fizetni, tehát ne legyen ilyen szempontból verseny előny vagy verseny hátrány az egyes országok között.
Tehát egyfajta kiegyensúlyozó szerepe van az Európai Unió országai között?
Nem csak az Európai Unió országai között, hanem a globális minimumadó az egyébként egy OECD-n alapuló szabályrendszer, tehát ez számos harmadik országban is bevezetésre került. Nyilván itt vannak olyan nagy, fajsúlyos országok, akik ezt még nem vezették be, és ezért torzul igazából ennek az egész rendszernek a célja valamelyest. De összességében amúgy igen, ez a cél, hogy ne adjon okot adóelkerülésre az, hogy egy adott országban alacsony adókulcs van, vagy éppen magasabb adókulcs van. Tehát, hogy akárhol is tevékenykedünk a globális minimumadót bevezetett országok közül, ott az adott cégcsoportnak a tényleges adóterhelése ezt a 15%-ot elérje.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Klamba Viktória, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.